Át kell térnünk a következő előadásra. Forgács Éva következik.
Nekem látszólag nagyon távol esik a témám attól, amit Marosi tanár úrtól tanultunk, de szeretném elmondani, hogy azt nagyon hamar észrevettem, hogy mindanélkül a metodikai szisztéma nélkül, amit tőle tanultunk, hogy az európai művészetet régióiban és egészében kell látnunk, és mint az előbb is elhangzott, a pénzérméktől a festményekig minden számít, amikor egy területet vizsgálunk. Ezt, amikor én jártam egyetemre, tőle tanultuk meg igazán, és azt hiszem, hogy enélkül a modernitást sem lehetne tanulmányozni. Most két egymással összefüggő kérdést feszegetnék, hogy mi történik egy-egy művészi áramlattal, amikor átkerül egy másik földrajzi kulturális közegbe? Mit értünk azon, hogy valamelyes hatást fejt ki? Hogyan olvassa egyik kultúra a másikat? Másrészt, milyen releváns tudás állt például az 1920-as évek Berlinjében a művészetek társadalmi felelősségvállalása és programjai mögött? Mennyiben volt reális az első világháború utáni években a világ azon olvasata, amit a nemzetközi avantgárd, majd az építészetben az úgynevezett nemzetközi stílus tett magáévá, hogy politikailag és kulturálisan a világ, elsőre legalábbis Európa, egyetlen közösségé válik. Azon kívül, hogy ez volt a progresszív gondolkodók vágyképe, milyen tényleges informáltság állt e mögött? Az első világháború utáni Berlinben, ebben a hirtelen középponttá előlépett metropoliszban, ideértve a vonzás körét is, a weimari, majd dessaui, Bauhaus, Düsseldorfot, stb., orosz, magyar, délszláv, skandináv, stb. Progresszív írók és művészek várták a világforradalmat. A Beethoven 9. szimfóniájában és az Internacionáléban megénekelt testvériesülést, az első világháború véres valóságából levont tanulságot. Nem más, mint ez a várakozás tette Berlint Európa kulturális fővárosává a két háború közötti időszakban. Ez az új státusza ugyanis ellentmond minden elméletnek, ami a centrum és periféria kérdésével és dinamikájával foglalkozik. Sem Németország, sem Berlin nem rendelkezett azokkal a kritériumokkal, amelyek centrummá avathatnak egy területet. A vesztett háború után, katonai és gazdasági csődben, az éhínség szélén állt, belső állapotai ziláltak voltak, egy úgynevezett forradalom bal és jobboldali szélsőségesei között navigálva vezette egy bizonytalan elvek alapján álló szociáldemokrata kormány. Mi volt hát az, ami Berlinbe vonzotta olyan sok ország művészeit és értelmiségeit? Az élet gyakorlati oldalait tekintve válaszolhatjuk azt, hogy a felbomlott monarchia németül jól beszélő polgárai számára Berlin volt a legkézenfekvőbb választás, ha lakóhelyet akartak változtatni, és hogy éppen a szegénység miatt Berlin megfizethető is volt. Ez azonban nem magyarázza azt a lelkesültséget és várakozást, ami a korabeli sajtó, a művészeti sajtó és más dokumentumok tanúsága szerint eltöltötte ezt az avantgárd generációt. Sokkal messzebbre tekintettek. A még mindig potenciálisan erős német szociáldemokráciától és a féllegalitásba került kommunistáktól arra várták a választ, hogy az orosz forradalom átterjed a Németországra és rajta keresztül egész Európára. Lenin kijelentette, hogy a kapitalizmus következő leggyengébb láncszeme Németország, ott fog legközelebb győzni a kommunizmus. Kassák Lajos Bécsben, Theo van Duisburg Hollandiában, Karel Teige Prágában egyaránt arra várt választ Berlintől, hogy kommunizmus lesz-e egész Európában a legközelebbi jövőben, vagy sem. A németek egészen más perspektívából látták mindezt. A jó művészek és a jó művészetek szerepe a nemzeti kultúrában, ezt most egy német szerzőtől idézem, a weimari klasszicizmus óta a nemzeti minőség védjegye volt, és az avantgárd megjelenése heves ellenreakciót, egyenesen fundamentalizmust váltott ki. A klasszikus műveltségű polgárság válsága és ellentéte a technológiai és tudományos képzettségű új értelmiséggel, valamint a tömegkultúrával csak tovább mélyítette az ellentétet. Már 1900 körül megjelent egy specifikusan német modernitás gondolata, ami később épp úgy élesen szemben állt a modernitás nemzetközi eszméjével, mint a modern műpiac gyakorlatával. Mindenek fényében maguk a német modernek, törékenynek, semmiképp nem véglegesnek, vagy akár komolyabb jövővel rendelkező államformának tekintették az új Weimari köztársaságot. Számukra a különbségek és törésvonalak a baloldali pártok között, valamint a köztársaságpárt és a konzervatív erők között sokkal inkább robbanásveszélyes, mint sem szilárd alapot jelentettek az új államban. A Bauhaus, ami a művészetek tradicionális német felfogásának az ellenében jött létre, már 1924-ben megbuktatta a weimari jobboldal, és egy rövid, nem egészen két éves pozitív fogadtatás után ugyanaz a jobboldal Dessauból is kiszavazta, végül pedig a weimari köztársasággal együtt kellett megszűnnie. Egy másik példát tekintve. Willand Herzfelde, a berlini baloldali társadalom egyik középpontja, a kommunista Malik Ferlag tulajdonosa és igazgatója, a dadaista John Hartfield testvére, néhány hónappal a háború után, amely időszakot optimizmustól áthatottnak szoktuk leírni, olyannyira pessimista volt, hogy 1919. március 21-én egy heti börtönfogságból szabadulva azt mondta Harry Kessler grófnak, aki ezt feljegyezte a naplójába, a börtönben annyira embertelenek az állapotok és a rabok elkeseredése olyan fokú, hogy idézett, ha az ő oldaluk jutna hatalomra, kiirtanák az egész középosztályt az utolsó szálig, idézett vége. Ugyanez év augusztus 7-én Kessler azt jegyezte fel, hogy Herzfelde szerint, ismét idézett, a forradalomnak vége. A katona és munkás tanácsok bukása Magyarországon, a rossz hírek Moszkvából nagyon pesztimissává teszik. Szerinte a forradalom ügye 50 évre el van napolva. Idézett vége. A nemzetközi avantgárd rendületlenül optimista jövőképének a nemzetközi politikában sem volt semmiféle alapja. Ugyancsak Kesslertől tudjuk, aki diplomata volt, hogy az európai államok az első világháborút követően nem közeledtek egymáshoz. A genovai konferencián, ahol a háború utáni Európa gazdasági és pénzügyeit tárgyalták meg, ezúttal az új közép-kelet-európai államok és Oroszország bevonásával, először is frusztrációt jelentett Oroszország és Németország különbékéje, a Rapallói Egyezmény, amit a konferencia ideje alatt kötöttek. Másrészt, mint Kessler írja, idézett, amatőrizmus és kicsinyes, partikularista politikai egoizmus jelentik a zátonyokat, amelyeken a konferencia megfeneklett. Az égvilágon semmit nem nyertünk Európa rehabilitációját vagy rekonstrukcióját illetően. A lefolytott nacionalizmus alig ha kevésbé végzetes, mint a nyílt változata. Időzet vége. Ez a politikai helyzet húzódott meg az avantgárd internacionalista optimizmusa, az új technológiákba és a kollektív társadalomba vetett hite mélyén, amely hitben és lelkesültségben a művészek hazáinak a lakossága egyáltalán nem osztozott. Az avantgárd olyan kis létszámú csoportocskákból állt, amelyek szembehelyezkedtek saját országok domináns kultúrirányzataival, voltak közöttük például a magyarok, akik kényszerűségből számüzetésben éltek különböző európai városokban. Ezek a csoportok az országhatárokon át egymásra támaszkodva remélték, hogy az új értékrend, amit többé-kevésbé egyöntetően, bár távolról sem egyhangúan, hiszen sok frakcióra bomlottak, képviseltek, mégis diadalmaskodik majd. A holland Theo van Doesburg, az olasz L. Lisicki és a német Hans Richter 1922-es megállapítása, hogy idézem, ma még két társadalom között állunk, amelyek egyikének nincs ránk szüksége, másika pedig még nem jött el, inkább optimistának, mint realistának tűnik. Erről a Berlinben tartózkodó nemzetközi művészközösségről George Gross, ugyancsak a Malik Verlag munkatársa, művésze és szerzője, azt írta visszaemlékezéseiben, hogy idézem, a hozzánk látogató külföldieket könnyen megtévesztette a felszín látszólagos könnyedsége és mulatságossága, az úgynevezett szabadság és a művészetek virágba borulása. Mindez azonban nem volt több, mint csalóka látszat, közvetlenül a gőzölgő mocsár egy két rész életű, eleven felszíne alatt testvérgyilkosság és általános veszekedés volt, és már alakultak a regimentek, amelyek a végső leszámolásra készültek. Ez a csalóka felszín azonban kívánatos illúzió volt például a kelet-európaiaknak, akik hinni akartak a konstruktivizmus új nemzetközi közösségében, mert, mint Kállai Ernő írta, ennek idézem mértanilag tipizált formái révén úgy tetszett, hogy ez a képlet a nemzetközi hagyományokon átvaló fejlődés kerülő útja nélkül közvetlenül is bele tudott illeszkedni az áhított új világ és kollektivitás általános művészeti keretébe. Ez a lehetőség olyan művészek szemében, akik az európai nemzetköziség kétséges határszéli területeiről valók, úgy hatott, mint valami új kinyilatkoztatás. A konstruktivizmus mellett a dada volt a nemzetközi közösség másik nyelve, míg Gross képei szerepeltek Berlinben az első nemzetközi dadaista vásárnak nevezett lakáskiállításon, és a dadaisták hatékonynak, valamint, mint az esemény címe is jelzi, nemzetközi érvényűnek hitték tevékenységüket a berlini kulturális szintéren, más frakciókhoz tartozó, ugyancsak baloldali művészek nem látták jelentősnek, vagy akár értelmezhetőnek a jelenlétüket. Franz Jung, német író és költő például úgy látta, hogy, ezt is idézem, ha Arp és Tristan Zara zürichi dadaizmusa képviselt is valamiféle reformot a művészetekben, abból semmi sem jutott el Berlinbe. Richard Hülsenbeck a legcsekélyebb hatással sem volt ránk, idegen elem maradt. Ez a vélemény a berlini kulturális élet progresszív szárnyának a rétegzettségére is felhívja a figyelmet. Ha volt olyan vélemény, amely szerint a német Hülsenbeck nem volt hatással a német kulturális szintérnek akárcsak egy szegmensére is, akkor hogyan jelenthetett volna tényleges hatást a Berlinben állomásozó orosz-magyar-holland művészek és művészeti írók csoportja? Pontosan hogyan juthatott volna túl a hatásuk azon a zárt körön, amelyik maga is el volt szigetelve a német kultúra és társadalom túlnyomó többségétől? A Bauhaust-tan már említett okokból nem hozhatjuk fel ellenpéldaként, és nem felejthetjük el, hogy Kandinskyon és Klein kívül, akiknek a művészi hírneve korábbról datálódik, a Bauhaust tanárainak és diákjainak a későbbi nemzetközi hírnevét szinte kivétel nélkül amerikai jelenlétük alapozta meg, s ami ezt Németországban meggátolta, az éppen a modernitások és nemzetközi szellemük volt. Mindez talán még heroikusabb színben tünteti fel a nemzetközi avantgárd törekvéseit, de kérdéseket vet fel a céljaikat, ambícióikat és a helyzetük értelmezését illetően. Köszönöm.
Nagyon alapvető kérdéseket vet fel Forgács Éva, és olyan kérdéseket, amelyeknek a megítélése egy olyan rövid idő alatt is, mint 40-50 év, nagyon jelentősen változott. Én emlékszem, nagyon sokáig, gyakorlatilag 89-ig szokás volt, hogy a Szovjetunió kommunista zárójá bolsevik, majd csak kommunista pártja május 1-ére kiadta a jelszavait. Ezek között az egyik első mindig a Das Rastujet avantgárdja proletári jelszó volt, amit magyarra is lefordítottak a munkásosztály élcsapata. Élcsapat előretolt állás, netán utász csapat, alias úttörő. Ezek a 20. századi politikai mozgalmaknak a katonás szervezetét kifejező jelszavak voltak, és úgy érzem, hogy elsősorban a politikai elkötelezettséget jelölő szavakról van szó. Akkor is, amikor ezt az elkötelezettséget sikerült megszüntetni. Hát ha avantgárdról a 20-as években lehet beszélni, az valószínűleg Trotszki nevéhez fűződik. Miután Trotszkit sikerült kiirtani, a jelző azonban változatlanul ott maradt. És én ezt egy nagyon fontos kérdésnek érzem, mert úgy gondolom, hogy Forgács Évának sem mindegy, ez itt befogadás kérdésekről is van szó, és ezt a kaliforniai távolságból nézve a befogadás kérdése egyúttal a modernitás kérdését is jelenti. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy modernitás, tehát az ember jobbítása, akár akarata ellenére is, úgyhogy az innovációt ledugjuk a torkán, az avantgárddal azonos. Az az érzésem, hogy elgondolkoztató, hol van ebben a szereposztásban a totalitarizmusnak a szerepe. Lehet-e katonai hunta avantgárd? Valójában azonban nagyon sok katonai hunta játszotta az avantgárdnak a szerepét. Én itt egy személyes élményt és egyúttal esetleges kompetenciámnak a forrását is szeretném megjelölni. Engem Szabó Júlia egyszer, amikor Párizsban jártam, megkért, hogy látogassam meg Kepes Évát. Mozgásművész volt, aztán szürrealista festő lett Párizsban, és néhány emlékét írjam össze. Kepes Évát a 30 körüli időben, a statárium idején agitáció miatt rendőri eljárás alá vonták. Ő egyébként nagyjából Magyar Alice-nak a környékén végezte tanulmányait, igen tehetséges táncosnő volt, és aztán, amikor valami előzetes fogságból sikerült kiszabadítani, akkor a családja ész nélkül eltüntette Berlinbe. Hát a legjobb helyre, ott egy darabig táncolt, nagyon jó körökben, nagy sikerrel lépett fel, aztán odébb kellett állni a Párizs irányába, aztán Párizsban öregedett meg, ez nem sokkal a halál előtt volt. A szörnyű ijegység, hogy mivel jár az, ha az ember a politikába avatkozik, még akkor is benne volt, és igyekezett magát süketnek, vaknak és mutának feltüntetni, de bizonyos fajta naivitás is volt benne. Ő úgy ábrázolta berlini jelenlétét, hogy két társaság ütötte egymást. Naponta az utcán, az egyik társaság fekete jacket hordott, a másik barna jacket hordott, és végül a barna jacketek győztek, és akkor neki odébb kellett állni a Párizsba. Egy olyan tulajdonképpen a művészeti modernitásban fontos szerepet játszó, nagyon fontos pontokon megjelenő figura is, és nem ő az egyetlen kis ember ebben a világban. Gondoljunk festők és egyebek mellett a filmesekre, az újságoknál elhelyezkedő és ott magas évelő pályára érkező fotósokra, akik ugyanebből a körből indultak ki. Tulajdonképpen mind szerencsétlen, mindentől elszakadó vándorpályára, kényszerpályára állítva. Létezik ennek az avantgárd művészetnek egy ilyen aspektusa is, a kényszerpálya, a visszafelé menekülés lehetetlenségének a kényszere. Ez az, amit talán nehezebb kívülről meglátni, és itthonról kell szemlélni. Köszönöm szépen, Éva!
Köszönjük szépen!